olvasom a hatodik részből. Második verstől, aki a Bibliában keresi, annak a 849-es az új fordítás szerint. Dárius, hatodik rész, második verstől. Úgy látta Jónak, hogy országa vezetésével 120 kormányzót nevezzen ki. Az egész országban voltak ilyenek. Ezek fölé pedig három főkormányzót rendelt, közülük az egyik Dániel volt. A kormányzók nekik adtak számot, hogy a király semmi a kár ne érje. Ez a Dániel kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ezért a király őt akart az egész ország élére állítani. A főkormányzók és a kormányzók igyekeztek ürügyet találni Dániel bevádolására, az ország ügyeinek az intézésében, de semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak találni, mert megbízható volt. Sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála. Akkor ezek az emberek azt mondták, nem találunk semmiféle ürügyet, hogy bevádolhassuk ezt a Dánielt, ha csak Istenének a törvényével kapcsolatban nem találunk valamit. Akkor ezek a főkormányzók és kormányzók a királyhoz siettek, és ezt mondták nekik, Dárius király örökké. Azt tanácsolják az ország főkormányzói, az előjárók, a kormányzók, az udvari emberek és a helytartók, hogy hozzon a király végzést, és adjon ki szigorú rendeletet, aki 30 napon belül bármilyet könyörög, akár Istenhez, akár emberhez, rajtad kívül, ó király, az dobják az oroszlánok vermébe. Most azért add ki, ó király, ezt a rendeletet, és írd alá ezt az iratot, hogy a médek és a perzsák megmásíthatatlan törvénye szerint visszavonhatatlan legyen. Ennek megfelelően Dárius király aláírta a rendeletet tartalmazó iratot. Amikor Dániel megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament. Emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és ő napjában háromszor térdre állva imádkozott, és magasztalta Istenét, ahogyan azelőtt is szokta. Azok az emberek pedig odasértek, és ott találták Dánielt, amint Istenéhez könyörgött és esedezett. Akkor a király elé járultak, és ezt mondták a királyi rendeletre hivatkozva. Ó király, nem írtad el alá azt a rendeletet, hogy aki 30 napon belül bármiért könyörög, akár Istenhez, akár emberhez rajtad kívül, azt dobják az oroszlánok fermébe. A király így válaszolt. De igen, így van. A médek és a perzsák visszavonhatatlan törvénye szerint. Ekkor ők azt mondták a királynak, a zsidók foglyok közül való, Dániel, semmivel sem vesz téged, ó király, sem azt a rendeletet, amelyet aláírtál, hanem napjában háromszor könyörög Istenéhez. Amikor a király ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és azon töprengett, hogyan segíthetne Dániel-e. Napnyugtáig azon igyekezett, hogy megmentse őt. De azok az emberek újra a királyhoz siettek, és ezt mondták neki, tudnod kell, ó király, hogy a médek és a perzsák törvénye szerint nem szabad megmásítani semmiféle rendeletet vagy végzést, amelyet a király elrendelt. Ekkor a király parancsára előhozták Dániát, és az oroszlánok vermébe dobták. De a király ezt mondta Dánielnek, a te istened, akit álhatatosan tisztelsz, szabadítson meg téged. Oda vittek egy követ, és a verem szájára tették. A király pedig lepecsételte gyűrűjével, valamint főrangú embereinek a gyűrűjével, hogy Dániel sorsán ne lehessen változtatni. Azután a király a palotájába ment, és böjtölve töltötte az éjszakát, nő sem engedett be magához, és kerülte őt az állam. Hajnalhasadáskor mindjárt fölkelt a király, és sietve odament az oroszlának verméhez. Amikor odaért a veremhez, szomorú hangon kiáltott Dánielnek. Így szólt Dánielhez a király. Dániel, aki az élő Isten szolgája vagy, a te Istened, akit te álhatatosan tisztel, meg tudta menteni az oroszlánoktól. Dániel így felelt a királynak. Király, örökké. Az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárta az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, és téged sem bántottalak, ó király, semmivel. Eddig Isten ígéje, tessék, bevon. Erdélyben a Székelyföld egy különleges vidéke, Romániának. Nagyon nyakas magyar emberek székelyek élnek ott, és eldöntötték évek óta már, hogy hirdetni fogják azt, hogy merre van Székelyföld. Az egy külön autonómia kellene, hogy legyen, és megvannak a maga turisztikai, nemzeti, vallási, gazdasági sajátosságai neki, és hát ezt szeretnék hirdetni is. Tavaly történt, hogy Kovászna megyében felállították, az idén történt, bocsánat, március környékén, felállítottak egy hatalmas táblát, egy 6x3 méteres körülbelül táblát a megye bejárata mellett, írt, hogy Székelyföld, egy Székelykapu, néhány hegy volt rajta, semmi más. Három évig várták az engedélyt rá, és másnap, mikor felállították, másnap már jöttek a prefektus emberei, kifűrészelték a táblát, mert megállapították, hogy a tábla, ami megfelelő méterre távol volt az úttól, zavarja a közlekedésben a látó távolságot, és a székelyek a tábla közepétől mérték a táblára, az út szélig az utat, ő szerintük pedig a tábla szélétől kell mérni a távolságot az útig. És volt másfél méter zavaró körülmény, fogták és kifűrészelték. Most írja az újság, hogy most megint felrakták a Székelyföld táblát, most a, nem a tengelytől közepért, hanem a szélétől van a megfelelő távolság. Jött az alprefektus a fúróval, fűrésszel, hogy nem kaptak 2 négyzetméterre engedélyt a falutól. Építési engedély volt, táblakirakási engedély volt, megfelelő távolság volt, de a két beton tömb, amin általán, arra nem kaptak használati szerződést a falutól, ezért megint ki kell szedetni a táblát, majd ha lesz engedély, akkor újra betartják a kérvényt az engedélyhez, és akkor lesz felállítási engedély, stb. És így megy a harc Romániában évek óta a székely, úgymond, függetlenséghez, saját véleményhez, és én már nevetve olvasom, hogy a Csalafinta székely észjárás hogyan fog túltenni a román Csalafinta észjárás, és megállás nélkül folyik ez a harc, hogy ki az, aki jobban ki tudja találni a megfelelő módot arra, hogy valami a helyére kerüljön, és hogy a másik ne találjon valami kifogást benne. Régebben a zászlókat rakták ki, szedték le, most legújabban a székely zászló került Székely udvarhelyen a városházára, és már megérkezett a feljelentés, hogy az pedig valami idegen zászló, ezek pedig mondják, nem, ez pedig a helyben élőknek a zászlója, és ezért nem kell kivenni, mert uniós állam, uniós népek. És állandóan megy ez az oda-vissza. Mindig valamit kell találni, valami okot, hogy a másik embernek ne legyen meg a lelki nyugalma. Tehát mindig valami módot, a támadási felületet kell keresni, és ez egy ilyen példa, ami élő példa lenne arra, hogy az emberek hogy tudnak számolni, és hogy tudnak kárt okozni a másiknak. Az ige Dánielről beszél, 2 hete is, 3 hete is volt róla szó, azt írja róla, az ige kiemelkedett a főkormányzók és a kormányzók közül, mivel rendkívüli lélek volt benne. Ez a 4-es vers. Mi lehetett az a rendkívüli lélek benne? Az, hogy Istent félte. Isten félő ember volt. Mégpedig úgy, hogy az Isten félelmet nem formálisan vette. Nem csak gondolta, hogy istenfélő, és nem csak abból állt az ő istenfélelme, hogy valamilyen rítus szerint imádkozott, és betartott bizonyos szabályokat. Az istenfélelem, az egyenesség, a becsületesség, semmiféle ürügyet vagy hibát nem tudtak benne találni, mert megbízható volt, sem hanyagságot, sem hibát nem lehetett találni nála, írja az ötös vers. A zsigereiben volt az istenfélelem. És annak a következményei, hogy aki Istent féli, aki Istent szereti, az olyan lesz, énekeljük, mint a napfény, mikor leszáll. És nincs benne kivetni való dolog, mondja. Nem találom semmiféle ürügyet, hogy beáldolhassuk ezt a Dánielt. Ez a példa, illetve ez a történet, hogy Dánielt megvádolják, az oroszlánok vermébe dobják, a király nem bírja visszavonni a szavát, és aggódik Dánielért. Érdekes módon végig nem Dánielről szól, ugye másodlagosan szól róla, hanem a körülötte levő emberekről, hogy hogyan élik át azt, hogy Dániel támadhatatlan. A főkormányzók, kormányzók igyekeztek ürügyet találni, így írja, és aztán amikor kitaláltak valamit, akkor azt mondták, nem találunk hibát benne, ha csak az Istenének törvényével kapcsolatban nem találunk ellen valamit. Mert aki, ez a fontos rész, aki megfelel az embereknek, az sokat és sűrűn kell, hogy változzon, mert a rendszerek sokat és sűrűn változnak. Ami tavaly előtt jó volt, az igen már nem. Viszont aki Istennek akar megfelelni, annak végig kitartónak kell lenni. És tudták ők, hogy megvádolható Dániel, mert ő neki mindennél fontosabb Isten. És nem az volt, nem az számított neki, hogy most a király hány oroszlán gyűjtött be, mennyire éheztette őket. Vagy bármi más, hanem amikor megtudta, hogy alá van írva ez az irat, hazament, emeleti szobájának ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé, és napjában háromszor térden állva imádkozott, és magasztalta Istenét, így írja, ahogy az előtt szokta. Nem új dolog volt a számára az imádság. Nem az emberektől való félelem miatt kezdett el imádkozni, hanem azért, mert egy olyan bensőséges kapcsolata volt Istennel, amit ilyen kis turkászok nem tudtak megzavarni. Az ürügyet keresők, ahogy itt írja az ige, nem voltak fontosak a számára. Mert ha ő azt mondta, hogy Isten félő ember, Istennel való kapcsolatot a legelső helyre helyezte, akkor kivonta magát bizonyos értelemben a világból, és arra összpontosított, ami neki annyira fontos volt. Biztos vagyok benne, hogy mindannyian néztük az olimpiát, ugye? Pekingi olimpiát. És volt, hogy 20, 30, 50, 60 ezer ember volt a stadionban, és én úgy bele-bele képzeltem magam, hogy hogyan tud valaki, mondjuk egy eléggé elvont sportra összpontosítani, például annak okáért rúdugrás. Nagyon figyeltem ezeket az embereket. Ott volt az a tömeg, és ők kimérték a lépést, látszott, hogy himbálóztak ottan, nézték, hogy oda bírják-e időben, megfelelő tempóban rakni a rudat, kijön-e a lépés, tudnak-e lendületet venni, meg minden, és közben ott ment a trombita, ment az érem kiosztás, futottak a többiek, meg dobáltak, meg zaj, egy eléggé káosz lehetett, és ők csak arra tudtak összpontosítani. Nem érdekes dolog ez? Ez egy csúcs teljesítmény, persze. Dániel is a lelki értelemben egy ilyen személy volt, aki a nagy káosz és zűrzavar idejében arra tudott összpontosítani, hogy megint Istennel legyen. Megint Jeruzsálem felé forduljon, és magasztalja Istent, kérje az a segítséget, adjon hálát azért, ami van, vigye tovább az ő áldásával. És azt látjuk, hogy Dánielnek ez a bensőséges, nem csak az imádság, ez a bensőséges kapcsolat annyira sokat jelentett, hogy egyszerűen így végigvezette Isten őt ezeken a dolgokon. Feljelentették, király meghallotta, gondolkodott, elszomorodott, a királyról szól, igyekezett segíteni rajta napnyugtáig, azt írja a 15-ös vers, azon igyekezett, hogy megmentse őt, és Dániel nem szól, nem sír, nem könyörög, nem törik meg, nem szól erről az írás. Dániel hagyta, hogy tegyenek vele azt, amit csak gondolnak, mert ő tudta, hogy akivel beszélt, akivel annyira bensőséges kapcsolatban volt, az túlnéz ezeken a dolgokon, túl lát ezeken a dolgokon, és túl vezeti őt bármin. És akkor a király volt az, aki kétségbe esett, és nem Dániel. Egy meg szintén nagyon érdekes dolog, a király nem aludt, került előtt az álom, hajnal hasadáskor elrohant, és szomorúan ezeket a szavakat, itt meghatározásokat jól meg kell figyelni, szomorúan szólt oda Dániel, aki az élő Isten szolgája, vagy a te Istened, meg tudott-e menteni az oroszlánoktól. A király kétségbe esve, Dániel pedig azt mondja, király, örökké, az én Istenem elküldte angyalát, és az bezárt az oroszlánok száját, úgyhogy nem bántottak engem, mert ő ártatlannak talált engem, mint hogy az is vagyok. Mondja az ige. És a kár nem Dánielben lett meg. Nem Dániellel történt kár, hanem azokkal, akik bevádolták őt, mert később írja, hogy odavitte azokat az embereket, akik bevádolták Dánielt, bedobták őket fiaikkal és feleségeikkel együtt az oroszlánok vermébe, még a velem fenekére sem értek, már is megragadták őket az oroszlánok, és összezúzták minden csontjukat. Mert ők rosszat akartak. És ebben a történetben, vagy ezt a történetet, ahogy olvastam, gondoltam arra, hogy gyakorlatilag ez egy komoly tanítás mindannyiunknak. Az Új Szövetség azt írja, hogy a sátán, mint ordító oroszlán, körbejár és keresi kit, hogy támadhat meg, kit, hogy semmisíthet meg, és mi az oroszlán torkában, így mondva, összeroppanhatunk, mint azok, akik ellenségek voltak, vagy élhetünk azzal a lelki nyugalommal és békességgel, amivel Dániel élt a fiatal korától kezdve, és amiken keresztül ment, ő folyamatosan lelki békességgel élt, mert ő egy megbízható ember volt Isten szempontjából is, azt írja, hogy rendkívüli lélek volt benne, és az ő számára a mérce, az egyetlen mérce az volt, amit Isten szeretett volna. És így hatott a körülötte levőkre is. Tudjuk, hogy voltak társai, tehát vonzotta és taszította őket. Azokat vonzotta, akik szintén Isten közelségét akarták volna megélni, azok álltak mellé, és azokat taszította, akik Isten ellen voltak, nem csak Dániel ellen voltak, hanem Isten ellen is voltak. És Mi is, úgymond az oroszlán torkában, az oroszlánok vermében élhetünk úgy, mint akik áskálódunk, és majd jönnek az oroszlánok, idézőjelbe, hogy élhetünk úgy, mint akik egy védelem alatt vannak. Jézus úgy tanítja a tanítványokat, azt mondja a tanítványoknak, hogy én elmegyek, de eljön az, aki segít nektek, aki vigasztaló, aki szavakat ad a szátokba, aki megsegít, megőriz, megvéd benneteket, adja a Szent Lelkét, és aki a kísértések, a nehézségek, a próbatételek idején mindig ott áll mellettetek. Én előre megyek, mondja, de nem maradtok egyedül egész a világ végezetéig. És ahogy ezt Dániel megtapasztalta, úgy mi is megtapasztalhatjuk. Fontos dolog, hogy Dánielhez hasonlóan, hogy az a rossz, amikor igazán kivetni valót kapnak a keresztényekben, vagy találnak a keresztényekben, és az a jó, ha azt mondják, hogy semmi kivetni valót nem találunk bennek, kivéve, ha Istennek a törvényével kapcsolatban mondhatunk valamit ellene. Ez a jobbik eset, amikor azt mondják, hogy igen, ő a hitét meg tudja élni. Az ő számára, vagyis mások mondhatják rólunk, az ő számára, vagy az ő számukra Isten igéje nem csak papír. Nem csak papolás, nem csak tanítás, nem csak egy Isten tisztelet, hanem valóság. Akik nem azt mondják, hogy ezt nem kellene, hanem azt mondják, hogy ezt nem fogjuk. És nem azt mondják, hogy hát ez tanácsos, meg ajánlatos, hanem azt mondják, hogy ezt így fogjuk tenni. Dánielnél ez nem volt kérdés. És mi is eljuthatunk oda, ha olvasjuk Isten igéjét. Vagy eljuthatunk arra a szintre, ha nem csak akarjuk tudni, hogy mit mond, hanem akarjuk megélni is, hogy mit mond Isten igéje, mit tanít és mire vezet bennünket. Ezek mindig harcon keresztül mennek, amikor mi meg kell kérdezzük magunktól, épít-e engemet, amit teszek, vagy rombol. Hasznos-e, segítő-e nekem ez? Minden szabad nekem, de nem minden használ. Ha itt lenne Jézus, olvastam egy könyvben, vajon ő hogy tenne? Mi lenne számomra fontos? A könyv szerint a falu, illetve a városka keresztényei egy fogadalmat tettek, hogy egy éven keresztül úgy néznek az üzletjükre, a pénzügyeikre, az emberi kapcsolataikra, hogy mindig megkérdezik azt, hogy vajon mit tenne Jézus? Van, aki olvasta a könyvet, és azt mondja, naív a dolog. Valaki pedig azt mondta, nem, ezt komolyan kell venni, mert mi nem az emberekkel mérjük a mi naivságunkat, vagy a dörzsölségünket, hanem Isten méri rajtunk ugyanazt. Tehát ahogy úgy cselekedjünk az emberekkel, mondja az ige, ahogy szeretnénk, hogy ők cselekedjenek velünk. És ez az, amikor a krisztusi mércét alkalmazzuk, és ez egy fontos dolog. Dániel történetében, mert ez az alaptörténet, azt lehet látni, hogy egy Dániel, a három főkormányzó egyike, nem szervezett hadsereget, hát ha már főkormányzó, ez az ország, az akkori Görögországnak a 40-szerese volt. Nem szervezett hadsereget, testőrséget, nem gyűjtött kincseket, nem foglalkozott ezekkel, és nem védte magát, hogy egy külön birodalmat szakít ki az egészből, hanem elfogadta, hogy milyen helyzet állt elő. És másik dolog, amit itt, ha jól megnézzük, és gondolkodunk rajta, Dániel nem szervezett bosszú hadjáratot. Nem azt mondta, hogy no, kijöttem, éheztek eddig az oroszlánok, ki akar önkéntes lenni? És nem ő taszigálta bele az ellenfeleket. És azt mondta, na most én leszek, aki egyedül uralkodik a királya együtt. Nem volt bosszú a szívében. A király rájött, hogy megvezették, becsapták. Egy egyértelmű célra, hogy likvidálják Dániát. És azt mondta, hogy ennek bűnhődni kell, ez a királynak a jogában állt. De nem volt ott Dániel. Nem ment a suttogó kampány, látod, mit csináltak vele? Hagyott királyt ezt? Ilyen király vagy te, pár főkormányzó, így téged be tud csapni. Hát ilyenek akkor az ellenségekkel. Ki tudja, kettős ügynökök esetleg, vagy kinek szolgálnak? Mit akarnak veled, ha már én velem is ezt akarták? Nem volt se suttogó kampány, se erőszak. Dániel azt mondta, örökké király, nem is mondta azt, hogy te király, hát te gonosz voltál. Te akar, nem is hízelget neki. Te akartál engemet. Velem nem lehet, hanem azt mondta az, én Istenem, elküldte angyalát, és hogy nem bántottak az oroszlánok engem, és én valóban, hát ez volt a megszólítás, az élő Istennel voltam együtt. A mi életkörülményeinkre is alkalmazható ez az eset. Ha megkeressük ezt az élő Istent, és úgy építjük a kapcsolatunkat vele, hogy megerősödünk hitben. Hogy a lépéseink, a cselekedeteink, a tekintetünk, még akár a mozdulatunk is arról beszél, ahogyan élünk Istennel. Egy érdekes levél kapcsán, ahol a betűk színesek voltak, kisebbek, nagyobbak, mondta valaki, hogy nézd csak meg, a levelén, nem a személyén, a levelén látszik az, hogy pszichiátriai eset. Tehát nem a megnyilatkozásán, hanem a levélen, amit interneten keresztül küldött. Valami szenzációt akar állandóan csinálni, és ideges. Dánielen nem látjuk azt, hogy ő egy elveszett személy. Nem látjuk azt, hogy hatalomra törekvő, vagy a hatalomra jutó szempontjából nézi a körülötte lévőket. Az élő Isten szolgálja. Az élő Isten követője, az élő Isten tanítványa ő, így szólítja a király. És azért valljuk be, ez egy nagy dolog. Lehetünk mi nagyon nagy embernek a testvére, attól még lehetünk nyomorultak. Vagy gyermekei, vagy fiai, vagy valami, az ránk nincs kihatással. De ha valakit így szólítanak, hogy az élő Isten szolgálja, az már eleve meghatározza azt, hogy mit él, és hogyan tud átélni valamit. Tudunk-e tanulni ebből a történetből, hogy ami megerősít bennünket a hétköznapokban? Olyan helyre megyünk, ahol Isten is jelen van, akkor a legegyszerűbb putri is csillog-villog. Olyan helyre megyünk, ahol Isten velünk van, a legegyszerűbb társaság is különb mindennél. Nem lényeges az, hogy kik vannak. Milyen rendek és milyen rangok, előkerülségek vannak körülöttünk. Úgy élünk, hogy az élő Isten is velünk van, az ő fia Jézus Krisztus, akkor a hétköznapi szürkeség is örömteli tud lenni. Az Úrban való öröm, ez egy olyan kifejezés, amit a Biblia használ azokra, vagy azok buzdítására, akik Istent ismerik. Ami azt jelenti, hogy nem akkor és nem attól örül valaki, hogy mit kapott épp aznap, vagy mihez jutott épp aznap, vagy mihez nem jutott épp aznap, hanem hogy annak örül, hogy Krisztust ismeri, hogy ő az életét megváltoztatta, megváltotta, és ezzel együtt megváltoztatta, és úgy tud örülni, mint aki ismeri, hogy Krisztus van, nem csak a napok, a hétköznapok, hanem az örök élet is az övé tud lenni. Dániel prófétán, főkormányzón, ez volt látható. Az élő Istent ismerte. És az élő Istennel együtt nem volt elveszve sehol. Vékes Zoltán testvér azt mondta, hogy neki mindegy, hogy kik vannak körülötte. Neki mindegy, hogy hány ellensége van, azt mondja, ha én és az Úr Jézus együtt vagyunk, nincs ellenségünk, aki legyőzne bennünket. És emlékszünk rá, remélem, ő ezt így is értette, és így is van. Így volt Dániel is. Másképp fejezte ki magát, de Isten mellett folytatta életét, és neki ez volt a lényeges. Nem az volt a lényeges, hogy hol lesz vége, hogy mennyi van még, és nem azért retteget, hogy jaj, még kapok egy, vagy 5 évet, vagy 15 évet, hanem az volt a lényeges, hogy ő az élő Isten szolgálja. Vele bensőséges kapcsolatban levő, a vele társalgó, a vele tőle tanácsot kérő, olyan, aki tud töltekezni minden nap. De Dániel, miután aláírták az írást, is tudott töltekezni. Nem rettegett, és nem menekült el. Tehát sok mindent lehet erről beszélni. És nem bújt el valahova. Biztos, és ez a vége felé járok, biztos tudjuk, hogy hallottunk már, vagy láttunk valami ilyen filmet, hogy manapság az a divat nagyon gazdagéknál, hogy amikor házat építenek, építenek egy biztonsági szobát. Hallott már valaki róla valamit? Építészek. Nem hallottál róla? Ha majd beszélek róla, akkor külön. Amerikában és máshol a házat úgy építik fel, elrejtenek egy szobát, amely külön áramcsatlakozással van, külön víztartalékkal, levegőtartalékkal van, és fél évi élelmiszer van benne. Tehát nem lehet elvágni az áramot, nem lehet elvenni a vizet, nem lehet semmit csinálni, ha jön az árvíz, ha jön a háború, ha jönnek a betörők, bármi, oda be lehet bújni, és miután elment minden, megszabadulni. Ez sem ment meg senkit. Egyedül az ment mindig meg bennünket, ha ismerjük Istent, szívünkbe fogadtuk őt, és vele tudjuk élni az életünket.